Tiszteltőlnyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Tereki József és az Akadémiai Könyvtár című kiállításunk megnyitóján. Külön tisztelettel köszöntöm Lovász Lászlót, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, és Barnabás Beátát, a Magyar Tudomány Ünnepe Koordinációs Testület elnökét, Lukács Sándor, Kossuth Díjas színművészt, és Monok István főigazgatónk a Elsőként felkérem Lovász Lászlót, tartsa meg köszöntőjét.
Tisztelt főigazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeim! A Magyar Tudomány Ünnep, ennek ez az ünnep sorozat idején sokszor elemenítjük fel alapítónk gróf Széchenyi István emlékét. Idézzük a gondolatait, méltatjuk a 1825-ös pozsonyi országgyűlésen tett nemes gesztusát, amikor birtokai egyéni jövedelmét ajánlotta föl a Magyar Tudós Társaság létrehozására. Ritkában szólunk viszont azokról a kortársairól, akiket hozzá hasonlóan a reformkor nevelt, a reformkor nemes elvei, a közjó előmozdítása és a nemzeti kultúra megerősítésének vágya hajtott. És olyan tettekre sarkalt, amik ugyanúgy hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar kultúra és a magyar tudomány föl tudjon virágozni. Ilyen volt mások mellett a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, gróf Teleki József is, aki 1826-ban felajánlott a családi könyvtárát a tudós társaságnak. Az általa az akadémiának adományozott körülbelül 30 ezer kötettel megalapozta az akadémia könyvtárát, aminek az épületében most is ünnepeljük a könyvtár alapítóját. Teleki József a tudományt nem csak támogatta, hanem művelte is. Nyelvújító és történettudós is volt. Elnökként pedig, és most hadd idézem Móra Ferencet, kardja és pajzsa volt az akadémiának. Az intézmény függetlenségének védelmezője a hivatali ideje 2,5 évtizedében mindvégig közvetítő szerepet játszott a Habsburg hatalom és a magyar tudósok, a magyar tudomány között. Tisztelt hölgyeim és uraim, a Manyiró kiállítás egy rendkívüli ember pályaképét és kulturális örökségünknek egy nagyon becses gyűjteményét mutatja be. Bizonyságát adja annak is, hogy a tudomány és a könyvtár egymástól elválaszthatatlanok, ahogy most is lényegében egy épületben van az akadémia székháza és az akadémia könyvtár. A kutatók munkájának eredményeit a könyvtár őrzi meg, a könyvtárban lesznek azok a folyóiratok és könyvek elhelyezve, amelyek a tudományos tevékenység végső produktumai. Ez akkor is igaz, hogyha ma már a papíralapú könyv és a papíralapú folyóirat mellett egyre nagyobb szerepet játszik a digitális információszolgáltatás. Nagyon sok esetben már a laptopunkhoz nyúlunk, amikor valamit el akarunk olvasni. De ettől még ez a feladat, a tudományos eredmények megőrzése, közzététele, disszeminációja, ez ugyanolyan fontos marad, csak változik az a hordozója, amit megszoktunk. És ezzel, hogy ez mindig könnyebbé válik, ezért a következő generációk reméljük még inkább tudják itt hasznosítani a mi eredményeinket. Kedves vendégeim, a világgal együtt a könyvtudomány is fejlődik. Mai könyvtáros ugyanazzal a napról napra duzzadó információ mennyiséggel dolgozik, mint más tudományágok művelői, amivel szemben kell, hogy álljanak, és azt kell, hogy értsenek. Könyvtárosnak lenni a 21. század elején igazi interdisziplináris teljesítményt jelent. Egyszerre kell a könyveket ismerő és szerető bölcsész vína vagy alkat, de egyúttal informatikai tudás és a világ tudományos társadalmának nagyon alapos ismerete is kell ahhoz, hogy egy könyvtár jól tudjon működni. Itt az idők változását már nevében is követi a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, aminek a neve Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ. Ilyen szakemberek dolgoznak itt, mellettük pedig továbbra is itt vannak azok, akik az akadémiai könyvtár hagyományosan meglévő kutatási feladatait, bölcsész tudományi feladatait valósítják meg. Ők végezték el azt az alapkutatást, amelynek eredményeként rekonstruálható volt a Teleki Könyvtár, és létrejött a mai kiállítás. Köszönöm mindenkinek, aki a munkájával hozzájárult ennek a megvalósításához, és az érdeklődőknek pedig, akik itt vannak, tanulságos, érdekes, jó szórakoztató délelőttet kívánok. Köszönöm szépen.
Most pedig felkérem Onnok István főigazgató urat, nyissa meg a kiállítást.
Tisztelt elnök úr, főigazgatás asszony, tisztelt művész úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Most már hagyomány, hogy a Magyar Tudomány ünnepes sorozat, esemény sorozatban Könyvtár és Információs Központ egy kiállítást nyit. Reméljük ezt a hagyományt meg tudjuk tartani, és ahogy megtisztelő módon elnök úr beszélt a könyvtárról, a könyvtárosok munkájáról és a könyvtárok szerepéről, azt kell mondjam, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezetőségének kell először megköszönni, hogy ezt tehetjük és dolgozhatunk, hiszen talán mindannyian tudjuk, hogy ezeket a kiállításokat mi ugyan megtervezhetjük és megvalósíthatjuk, de ehhez az anyagi forrásokat a akadémia vezetősége biztosítja a tudomány ünnepe forrás keretéből. Tehát a könyvtár enélkül a természetes együttműködési közeg nélkül nem tudna eredményesen dolgozni. Természetesen sokat és sokféleképpen beszélhetünk arról, hogy mit jelent a magyar művelődés történetében Teleki József, a Teleki család, a Teleki József és a Magyar Tudós Társaság megalapítása. De nyilván a megnyitón nem akarok erről hosszan beszélni. Aztra azonban szeretném felhívni a figyelmet és újra aláhúzni ezt a tényt, hogy a Teleki család akkor kezd felemelkedni, amikor a magyar historiográfia Erdély történetét a Haldokló Erdély fejtett cím alatt szokta megírni. Ugye kell egy nemzeti katasztrófa, hogyha tetszik, mint Mohács volt a Magyar Királyságnak, vagy mint a 1658-as tatár invázió Erdélyországnak, ne felejtjük el, ez időtájt Erdély jogi, a közjogi, a önálló ország. És akkor válik el, egy-egy ilyen fordulópontba válik el, hogy az ország vezetői milyen felelősséggel bírnak az ország ügyei iránt, és az ország ügyei belül természetesen a művelődés, kultúra és a tudomány ügyei iránt is. Teleki Mihály, független attól, hogy Hermányi Dénes József milyen anekdotákat írt az ő kulturális ízléséről, ugye azt írta, hogy elég heves és erőszakos gyűjtő volt, különösebb kvalitás nélkül, de hát ez különböző történeteken belül mondja el. Azért Teleki Mihály egy olyan pillanatban volt Erdély egyik vezető politikusa, amikor hatalomváltás következik Verdében, és a Habsburg Birodalom részeként kezdi el életét Erdélyország is. Kálvinista főúrként. Egy kálvinista fejdelemség erőségével. Akkor, amikor az ő idézőjeles ellenzékük, a katolikus oldal elérkezettnek látta az időt, hogy ő is megszervezze önmagát, és 150 év katolikus hierarchia nélkül felépítse Erdélyország katolikus arcát. Ott is voltak természetesen nagyon komoly egyéniségek, az Apor családból, a Rédeiből, a Mikes családból, tehát nagyon komoly családneveket tudunk említeni. Ugye a kérdés az, hogy amikor építkezik egy ország és újra fogalmazza önmagát, van egy minimum, ami közös cél. Ha van minimum és közös cél, akkor ezek az erők valóban olyan eredőt produkálnak, amelyek hát sok tekintetben mondjuk gyarapítás felé viszik az országot. Én kerülném a fejlődés szót, nem hiszek az emberi társadalom fejlődésébe, vagy az ember fejlődésébe, de a gyarapodásba igen, technológiai megújulásokba igen, természetesen, és ezt kell mind élni is kell. De szeretném gondolni, hogy nem, azt gondolom, hogy nem fejlődik egyébként a társadalom. Ugye Teleki Mihálytól kezdődően több teleki generáció hagyott nyomot, és azok a tagjai a magyar művelődés történetében, és elérkezett egy másik fordulat a 19. század elejére, amikor hát ismét majdnem száz, de több mint száz év építkezés után ugye az ország fővárosává érett Pest és Buda. Kellett. Ezt általában elfelejtjük tanítani, hogy nem 30 év alatt építették fel a török hódoltság után az ország fővárosát újra. Nem lehet 30 év alatt felépíteni, 30 év alatt kirajzolódnak erőviszonyok. Ezt most a napjainkban is érezzük eléggé. Ez a nagy fordulat, fordulópont, amikor úgy érzi az ország vezető ereje, egyfajta konszenzus mentén, hogy itt az idő, hogy a ország fővárosát visszahelyezzék a középkori Magyar Királyság fővárosává. Erre az időre természetesen megérik a gondolat is sok szempontból, hogy Erdélyország és a Magyar Királyság újra egyesüljön, majd később, kicsit később, pontokban fogalmazva, ilyen forradalom utolsó pontja az ország egyesítés. Nagyon érdekes az, hogy ebben a 120-130 évben, amíg eljut oda a magyar társadalom vezető ereje, hogy rájöjjön, hogy központi hatalom nem biztos, hogy nagyon akarja ezt a magyar tudós társaságot, és akkor azt mondják a vezető erők egyes tagjai, a katolikus Széchenyi és a kálvinista Teleki, hogy akkor lássuk neki mi magunk. Ugyanúgy, ahogy a Széchenyi család előző generációja megalakítja az ország központi nemzeti könyvtárát és múzeumát, akkor most közösen lépnek ebbe az irányba. Csak azért említettem ezt a 18. századot, mert kifejezetten szeretném állítani a figyelmet arra, hogy építkezni konszenzusok mentén lehet. És akkor, amikor napjainkban ugyanilyen viták zajlanak, talán egy nagyon jó felkiáltójel, egy ilyen kiállítás, egy ilyen személyiség felmutatása arra, hogy lehet alapvető nézeteltérések mellett is közös irányba vinni olyan szekeret, kicsit petőfies képzel, bocsánat, kétzavaros, de hát Petőfi se mentes ettől, ugye, de mégis patetikus, a szekeret, ugye, amelyre igazából szüksége van a magyar társadalomnak. Tehát akkor, amikor a Teleki József és az akadémiai könyvtárról kiállítást megterveztek a kollégáink, lehet, hogy ők nem logika mentén gondolták ezt felépíteni, hogy én ezt jelenségként próbálom megélni és felmutatni itt a megnyitom. Sőt, biztosan nem. De azért ők is tudják, hogy they got to lectoris, habens fatalivelli, tehát nem csak attól van a könyvek története, mert ide oda viszik, hanem főleg attól, mert ki másképp értelmez. És ezt a kiállítást én azt remélem, hogy nagyon sokan sokféleképpen fogunk értelmezni, és nagyon sokan fogunk tanulni ebből. Elnök úr említette azt, hogy a tudomány és a könyvtár intézményként ugye nem elválasztható egymástól. Igen, és nem elválasztható természetesen a felsőoktatástól sem, hiszen az oktatás, a könyvtár és az akadémia egy olyan típusú hármasság, amelyre nagyon sokan már a történelemben rámutattak. Természetesen egymással viccelődben lehet arra beszélni, hogy előbb volt a könyvtár, mint egyetem, ugye, vagy előbb volt a könyvtár, mint akadémia, de hát ez reméljük csak egy pohár, mert volt előtti viccelődésben komoly, és azon kívül pedig tényleg csak együtt tudunk gondolkodni. Azonban ez az alapítás, könyvtár alapítás egy másik lehetőség, másik aspektusból is értelmezhető, és a kiállítás maga. Mit gondol a 19. századi főúr arról, hogy mire van szüksége egy tudós társaságnak ahhoz, hogy egy biztos hátteret adjon a munkájának? Hát ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen ez egy családi könyvtár, család egyik ágának a könyvtára. Nyilván nem azzal a gyűjtemény szervezési aspektussal szervezték, hogy na ez egy tudós társaság lesz a könyvtár. Sőt, ugye a tudós társaság oldaláról is vannak ítéletek, ugye a következő nagy felajánlásoknál őket ki is küldik, ugye például a Batthyány könyvtárnál, és úgy tudom, ugye itt ül a kérdés kutatója, hogy nem is volt nagyon jó véleménnyel például a könyvanyagról, és nem ítélte nagyon hasznosnak a elmétudományos társaságot. Mégis, elemezhető egy ilyen szempontból is. Miért? Mert még az internet korában is, és elnézést kérek tudós kollégáinktól, a könyvtárosnak és a könyvtárnak van egy elhatározó ereje. Amit nem mutat meg a katalógusba, az ugye nem létezik. Én könyvtárosként azt mondom, hogy ezt ki is kell dobni, nem is egy gyűjtemény eleme, de természetesen ez csak egy demagóg megjegyzés. Viszont a tudós, amikor bejön a könyvtárba, ha nincs a katalógusban, nem találja meg. Ugye? Tehát a könyvtáros hatalom, hogyha tetszik, ilyen értelemben. A könyvtár is. Gondolják meg, a török kiűzése után teljes jó szándékkal az újjászerveződő katolikus rendek világi egyház támogatni akarta a távoli keleten, a nyugati kereszténység keleti peremén lévő sorstársaikat, kérdezik, ezek milyen nyelven olvasnak, nem mondom, latinul olvasnak. Na, egy halom 16-17. Századi salabaktert elhoztak ide, ugye akkor az antikvár értéke még nem volt akkora, igen, dolognak. És ezzel bizonyos értelemben arhaizálta a magyar 18. századi gondolkodást. Ahogy a 1989-ben erdélyi sorstársainkat leöntöttük a 60-70-es évek szakszervezeti munkás kézikönyveivel, amit ugye már nem tudtuk hova tenni, és ifaszám, tehát elrakdószám vittük Erdélybe a modern magyar szakirodalmat. Az, hogy a könyvtárat hogy választják meg, mi az, ami közös használatúvá válik, ennek van egy eredménye. És ezt nagyon tudta a Teleki is, természetesen is tudták a kortárs főurak is, sürgősen kiegészítették ezt az anyagot, és valóban tudjuk sorolni azokat a családi gyűjteményeket, amelyek szépen mozaikként, pászként hozzájártak el. Bocsánatot kérek, most már nagyon helyesen szeretem, hogy már intették a klasszikus sportbeli dolgot. Annyi maradt, hogy köszönetet mondjak akadémiai vezetésnek ismételten a támogatásért. Köszönetet mondjak a kiállítás koncepciójának, tartalmi felépítésének megvalósításáért, Mázi Bélának, ugye, aki az akadémia történetét talán legjobban ismeri ebben a teremben, és az állományt is. Molnár Andreának, a tudományos titkárunknak, aki ráadásul szervezőként is kaptatta a lényegeit rendesen ebben a kiállításon, Sallai Ágnesnek és Szabó Ádámnak pedig azért a munkáért, amiért belülről ezt a gyűjteményt megfeltárta és megpróbálta az elemeket kiemelni, ami talán mindannyiunk számára érdekesek. És hát természetesen, és ez nagyon fontos, és nem csak divatból fontos, nem mindegy az, hogy fordítunk-e figyelmet arra, hogy hogyan tálaljuk a dolgainkat. Azt gondolom, hogy a Foka Árt együttműködött már többedik kiállításunk, tehát Kalocsai Lászlónak nagy köszönet jár azért, hogy ismét egy 21. század elején, lehet, hogy közepén van másfajta kell, színvonalas kiállítást tudunk ma megnyitni. Úgyhogy hát köszönettel tehát mindenkinek, és hát természetesen a könyvtár összes dolgozójának, akik még a háttérben segítették ezt a munkát. Köszönöm szépen.
Tisztelt elnök úr, főtitkár helyettes asszony, tisztelt főigazgató úr, művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Én Teleki Józsefet, az akadémiai elnökét szeretném bemutatni, ismert és talán kevésbé ismert tények alapján. Tudjuk ugye, hogy Telekit 1830. novemberében választották a Magyar Tudós Társaság elődőjévé, mai kifejezéssel elnökévé, az éppen életbe léptetett első alapszabály szerint az igazgató tanács tagjai közül. Személyében az előkelő születés, a magas hivatal, amelyekkor szinte kötelező volt a reprezentatív tisztségek betöltéséhez, szerencsésen egybeesett alapos képzésével, amely kiváló képességeit még megerősítette. Ezen kívül tudományos elismertséggel is rendelkezett, az 1810-es évek végén nyelvtudományi tanulmányaival elnyerte az akkori legmagasabb tudományos díjat, a Marcibányi Alapítvány pályadíját. Az alapszabályok szerint az elnök feladata volt az akadémia testületének vezetése, elnöklése az üléseken és nem utolsó sorban az akadémia gazdálkodásának ellenőrzése. Ezen feladatok ellátása szükségessé teszi, hogy a társaság székhelyén lakozzon, mondta ki az alapszabály. A jogszabályokat tisztelő Teleki József ezért két esetben is felajánlotta lemondását hivatali kinevezései miatt, de taktársai maradásra bírták. Ezekben az években az akadémia irányítását megosztotta a másodelnökkel, Széchenyi Istvánnal, így kettejük akadémiai működése tulajdonképpen nem választható el, még akkor sem, a világlátásuk nagyon sok mindenben különbözött, és az akadémia hivatását is némileg másképp látta. Az első alapszabály a társaság céljaként kimondta, hogy a tudományokat és a szép művészségeket hazánkban magyar nyelven műveljék. Egy másik szakasza a szabályzatnak viszont másként szólt. Az akadémia kötelessége a honi nyelvet művelni és gyarapítani. Ez az ellentmondás sok kitára adott lehetőséget a későbbiekben a tudós társaság tagjai között. Teleki József csak ritkán, de akkor egyértelműen fogalmazta meg erről a véleményét. Az 1840. januárjában a társalkodóban megjelent cikkének alaptétele, hogy a tudományok művelése és a nyelvművelés között az előbbinek kell elsőbséget élveznie. Leszögezte, hogy az akadémia a tudományokat egyedül magyar nyelven, és a magyar nyelvet a tudományok által igyekszik kivívelni. Reméli, írta, hogy soha nem jön vissza az a szomorú helyzet, időn a tudományok elváltak a nemzeti nyelvtől, és megszűntek nemzetinek lenni. Nézeteit az elnök az akadémia feladatáról inkább beszédeiben fejtette ki az évenkénti nagygyűléseket befejező ünnepi üléseken. Ezek nyilvánosak voltak, itt mutatta meg magát a tudós társaság nagy közönségnek. Az üléseket Pest valamelyik díszesebb teremmel rendelkező épületében tartották, legtöbbször az új vármegyeházán. A hírlapokban közzétett felhívás szerint a nemzeti öltözetben megjelenő férfiak a földszinten, a hölgyek és a polgárruhát viselők pedig a karzatban foglalhattak helyet. A Az elnök jól felépített és lírai elemeket sem nélkülöző beszédeinek legfontosabb tárgya szinte minden alkalommal a tudományosság és a nyelvűlepelés viszonya volt, mutatva, hogy mennyire akut kérdés volt ez az akadémia működésének első évtizedeiben. Különleges várakozás előzte meg az akadémia 1843. évi nagyülését. Az előző évben ugyanis az éppen erdélyi kormányzóvá választott Telekit helyettesítve mondta el Széchenyi híres akadémiai beszédét. Ebben amellett, hogy állásfoglalt a nyelvművelés elsődlegessége mellett, meg nem nevezve ugyan, de támadta Kossuthot, aki mögé a reform ellenzék szinte teljes egészében felsorolt. A közvélemény várta, hogy Teleki József miként reagál Széchenyi gondolataira. Az 1843. október 8-án tartott nyilvános közgyűlésen nagy közönség ült össze, hogy meghallgassa az elnöki beszédet. Sokan azt várták, hogy Teleki egyetértően fog csatlakozni Széchenyi véleményéhez. Ő azonban egyértelműen megfogalmazta, számára mi a tudós társaság kitűzött célja, a nyelv, a nemzetiség és a tudományok egyesítése lehet csak sikereinek záloga. És ezzel a szép eszmével meg kell barátkozni annak, aki tiszta fogalmat akar szerezni az akadémia küldetéséről, szúrt oda elegánsan másodelnökének, akinek beszédére annak politikai vonatkozásaira egyébként nem is tért ki. Teleki a politikában a mérsékelt reformok híve volt. Az óvatos haladásé ugyanígy vélekedett az akadémiai reformok ügyében is. Számára nagyon fontos volt, hogy az akadémia kifelé egységes legyen, így a tagság részéről jövő minden erőteljesen megnyilvánulásban annak lehetőségét látta, hogy külső kormányzati befolyás alá kerül a tudós társaság. Valószínűleg ennek köszönhető elutasító magatartása az akadémiai reform kezdeményezésekkel szemben is. Óvatossága egyébként indokolt volt. Sejtette talán, hogy kormányzati körökben gyanakodva figyelik elnöki működését. A bécsi kormány pesti ágensei szerint, amíg Teleki József áll az akadémia élén, annak rossz és az államra veszélyes iránya nem változik meg, mert Teleki ahelyett, hogy a demokratákat visszaszorítaná, vezetteti magát általuk. Erdély kormányzóságának megszűnésekor, miután hathatos közelműködésével kimondták Erdély unióját, 1848 nyarán Teleki József visszatért a fővárosba. Ezután rendszeresen elnökölt az akadémia ülésein, bár 1849 tavaszán a függetlenségi nyilatkozat kihirdetése után feltűnően távol. A szabadságharc levelése utáni szükségállapot egy időre lehetetlenné tette az MTA működését. A bécsi bürokráciát jól ismerő Teleki József 1850. januárjában körlevéllel fordult a tagokhoz, amelyben a birodalmi alkotmány, amelyet közkeltően Omnici alkotmánynak szoktunk nevezni, egyik paragrafusát fordította a kormányzat ellen. Eszerint minden népnek sérthetetlen joga védeni és ápolni nemzeti létét és nyelvét. E törvény védelme alatt az akadémiai tagjainak kötelességük, hogy folytassák munkásságukat, írtak. Teleki egyes bűnösbúdó betegsége ellenére is irányította a tudós társaság életét, amelynek időnkénti dacolása az elnyomó kormányzattal része lett a nemzeti ellenállásnak. Hosszú betegség után 1855. február 17-én hunyt el Teleki József, és már február 18-án eltemették a Szirályi családi sírjukba. Temetései nem mozgathatta meg még a főváros közönségét sem, nem úgy, mint nem sokkal később Vörös Martiniai temetése. Az akadémia a február 26-ai kisgyűlésen emlékezett meg az elmúlt elnökről. Az emlékbeszédet Tódi Ferenc tartotta, aki mintegy 20 éven át volt Teleki József közvetlen munkatársa. Emelkedett mondatokban jellemezte az elhunytot. Arisztokrata volt születés és neveltetés szerint, de hiúság nélkül, az embereket belbecsük szerint értékelte, becsülte a tehetséget és tisztelte a munkásságot. Gondolkodásában, tetteiben őszinte volt, a vagyont eszköznek tekintette, melyen a haza haladásáért tehet. A fővárosi egyházi emlékünnepet március 4-én tartották a Kálvin téri református templomban. Előzetesen három lelkész kértek a szolgálatra, Székács Józsefet, Tompa Mihályt és Török Pál. A gyászisten tiszteletről szóló tudósítások szerint a gyászünnepre összegyűlt fényes hallgatóság előtt csak Székács József és Török Pál tartotta az istentiszteletet. Tompa Mihályt hirtelen támadt torokbaja megakadályozta, hogy a szószékre lépjen, írt az egyik újságíró. Ez a hirtelen támadt torokbajt a hatóságok okozták, mivel megtiltották Tompa Mihálynak a nyilvános szereplést. Azt azonban elérte Tompa, hogy beszéde nyomtatásban megjelenjék, és nemes bosszúja az volt, hogy a címlap belsejére kinyomtathatta a nyilvánvaló hazugságot, hiszen ismerősei és rajta keresztül nyilván nagyobb kör is ismerte az igazságot. Hát végül azt szeretném elmondani, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jelentős részben első elnökének köszönheti, hogy kiegyensúlyozó tevékenységével elősegítette annak tudományos intézményi fejlődését, és az önkényuralmi kormányzat idején intakságának megőrzését. A Tudós Társaság tagjainak pedig a Tudós Telek József előrelátásában már a kezdetekkor rendelkezésére állt, a tudományos munka legfontosabb feltétele a könyvtár. Köszönöm szépen, meghallgattam.
Tisztelt elnök úr, főtitkár helyettes asszony, főigazgató úr, művész úr, tisztelt hallgatóság! Mázi Béla kollégám Tereki József akadémiai elnöki tevékenységéről tartott informatív és érdekfeszítő előadása után én most a kiállításunk másik tárgyáról, a Tereki József által felajánlott könyvtárról ejtenék néhány szót, amelynek a rekonstruálására az elmúlt években került sor. Ilyen esetekben hagyományosan olyasmiket szokás mondani, hogy fontos esemény, komoly előrelépés az intézmény számára egy ilyen rekonstrukció végrehajtása. Jelen helyzetben viszont az az igazság, hogy nem annyira haladásról, mint inkább egy adósság törlesztéséről van most szó. Egy olyan adósságéről, amely egyidős magával az akadémiai könyvtárral. Amikor ugyanis 1826. március 17-én felolvasták az országgyűlésen Tereki József gróf levelét, amelyben az említett 30 ezer kötetes családi könyvtárát felajánlotta a két nappal korábban törvényesített Tudós Társaság és az akadémia javára, akkor bizonyos feltételeket is megszabott ebben a felszólalásban, illetve az alapítólevélben, amelyben bizonyos feltételeket szabott meg ennek az állománynak a kezelésére vonatkozóban. Közéjük tartozott, hogy az állományról, tehát mindegyik kötetről egy katalógust kell készíteni, és azt nyomtatásban megjelentetni. Márpedig erre azóta sem, vagyis csak nem 200 éve nem került sor, miután a könyvtár és az akadémia működésének első éveiben sem idő, sem munkaerő, sem egyéb források nem álltak rendelkezésre a feladathoz, később pedig az alapító állományt beolvasztották a teljes könyvtári anyagba, így bármiféle nyilvántartás készítését a rekonstrukcióval, tehát az oda tartozó dolgok kiválogatásával kellett volna kezdeni, ami úgy vált egyre körülményesebb feladattá, ahogy a könyvtári állomány gyarapodott. Annál nagyobb elismerés illeti tehát az akadémia és a könyvtár, illetve azon belül a kézirattár és régi könyvek gyűjteménye jelenlegi vezetőit, akik hajlandóak voltak vállalni a felelősséget elődeik anyagságáért, vagy szűk lehetőségeiért, és megfelelő forrásokat biztosítottak a rekonstrukció elvégzéséhez, mint anyagi, mint időbeli, mint egyéb tekintetben. Következő néhány percben, tehát ezt a könyvgyűjteményt, a 30 ezer kötetes alapító állományt mutatom be röviden. Történetéről, illetve egyes kiemelt részeiről a kiállításon lehet majd részletesen tájékozódni, és egy pontosabb, alaposabb ismertetésre most nincs is idő, így csak általánosságban szólok néhány szót az összetételéről, arra a kérdésre próbálva meg választ adni, hogy a gyűjtemény mennyire volt alkalmas az akadémiai munka, tehát az intézményes keretek között folyó tudományos élet kibontakozásának az elősegítésére. Azt ugyanis helyesen fogalmazta meg Tereki József az alapítólevélben, miszerint ahhoz, hogy a Tudós Társaság a maga feladatának a rábízottakban óhajtott eredménnyel meg tudjon felelni, nagy mennyiségű irodalmi segélyekkel, elsősorban pedig nagyobb könyvgyűjteményekkel látandó el. Tehát, ha a gyűjtők személyét nézzük, akkor a Tereki könyvtárat összeállító három családtagnak kétségkívül megvolt a kellő eszköztára ahhoz, hogy egy magas tudományos színvonalú bibliotékát hozzon létre. És ezen nem csak az anyagi hátteret kell érteni. Az akadémiai elnök nagyapja, akit egyébként szintén Józsefnek hívtak, maga is foglalkozott tudományukkal, elsősorban a filozófia és a természettudományok érdekelték. Ő kezdte el a későbbi akadémiai alapító állomány összeállítását Pesten, az 1783-ban megszerzett szervitatéri házában. A több mint 3000 kötet, mint a kézirattár korábbi vezetője Csanak Dóra találóan megállapította, nem valamiféle barokk jellegű főúri gyűjtemény volt, hanem igazi kortárs tudományos szakirodalom. Ez képezte a tereki állomány magát. Természetesen azokban a tudományágokban, amelyek nevezett idősebbik Teleki Józsefet különösen érdekelték. Teleki József halála után, 1796 után a fia László vette át a könyvgyűjtemény kezelését, aki ténylegesen létrehozta az alapító állományt, mint egy 8-szoros ára, tehát 24 ezer kötetesre növelve a pesti könyvtár méretét. Ő, mint egy 1803-as könyvkatalógusból kiderül, egy enciklopédikus jellegű biblioteka kialakítására törekedett, tehát valamennyi tudományákból igyekezett begyűjteni a kúrens szakirodalmat, amelyeknek a rendszerezése egyébként kísértetiesen hasonlított ahhoz, ahogyan Teleki László egy magyar akadémia felépítését elképzelte. Komolyan szorgalmazta ugyanis egy efféle intézmény létrehozását, pályázatot is írt ki ebben a kérdésben, sőt ő maga is közreadta egy erről írott tervezetét, de képen látható német nyelven. De ő maga sajnos nem érte meg Széchenyi híres felszólalását, mivel 1821-ben, tehát a diéta meghirdetése előtt 4 évvel elhalálozott. És ő még nem gondolt arra, hogy fel kéne ajánlani a gyűjteményét közcélra. Halála után így a könyvtár a tudományok iránt leginkább érdeklődő fia, a másodszülött József, a későbbi akadémiai elnök gondozásába került, aki, mint ugye korábban többször említésre került, 1826-ban felállította ezt a gyűjteményt a Tudós Társaságba és az Akadémia javára. Azonban ő tovább gyarapította ezt az állományt, és nem csak az édesapja halála és a felajánlás között eltelt 5 évben, hanem később is, mikor már az akadémiai tulajdonban volt az állomány. A könyvtárunk alapító gyűjteménye, tehát 3 igazi tudós, nagy anyagi lehetőségekkel és szakértelemmel rendelkező bibliofilek munkáját dicséri. Hogy ez mennyire látszik meg magán az alapító állományon, az könnyen kideríthető, ha röviden megvizsgáljuk annak összetételét, amely a nemrég elvégzett rekonstrukciónak köszönhetően vált lehetővé. Először is ki kell jelenteni, hogy a 30 ezer kötet nagy része szorosabb értelemben véve is tudományos jellegű munka. Ezen kívül jelentősebb számban szépirodalmi művek találhatóak meg benne, elsősorban francia, illetve német nyelven, valamint külön ki kell emelni a műtárgyi értékkel bíró régi könyves állományt, a kódexeket, például a szintén Teleki József által beszerzett egyetlen korvinánkat, ősnyomtatványokat, amelyekből jelenleg a könyvtárunk a második legnagyobb gyűjteménye rendelkezik az országban, illetve egyéb régi és ritka könyveket. Továbbá jelentős mennyiséget tettek ki a vallási munkák, amelyek a Teleki család elkötelezett református kálvinista mi voltának a tanújelei. Ezen kívül az állomány nagyobbik része, tehát a tudományos állomány nagyobbik része szintén ehhez a témához kapcsolódik. A 30 ezer kötetből mintegy 8-9 ezer darabot tesz ki a teológia hittudomány szakba sorolt könyvek aránya, bár a kifejezetten teológiai műveken kívül vannak köztük bibliák, hitvitázó munkák és egyháztörténeti írások is. A második legnagyobb egységet Teleki József akadémiai elnök személyes szakterülete, a történelem képezi, különösen az olyan kapcsolódó témaköröket is hozzászámítjuk, mint a régészet és az úgynevezett életírás szakba sorolt biográfiák. Ezen kívül a telekiek arisztokrata családként a közéletben is aktívan részt vettek, illetve birtokaik igazgatásával is sokat foglalkoztak, ennek megfelelően a jogi, politikai és gazdasági művek is jelentős arányt kitesznek a könyvtárukban. Mind a kortárs, gazdasági, közgazdasági, közigazgatási művek, mind a régi, úgymond a politológia tudománynak a története szempontjából fontos munkák. És hát a klasszikus, az alapvető műveltség lényegét kitevő klasszikus olvasmányok, a görög-latin auktorok, illetve a filozófia sem hiányozhatott a gyűjteményünkből. Számon ennél talán csekélyebb, de a korabeli viszonyokhoz mérten kifejezetten jelentős a természettudományos állomány. A legtöbb a földrajzi és útleíró munka, egyébként egy külön térképgyűjteményük is volt az alakjáknak, de imponáló teljességű volt az orvostudományi szakirodalom is. A matematika nevű tudományszakban pedig, hogy úgy mondjam, mindenki ott van, aki számít. Az olyan ismert, tudománytörténetileg jelentős szerzők műveit is tartalmazza, mint Newton, Leibniz vagy Johann Bernoulli. Egyébként a három alapító családtag közül az idősebb még József volt az, aki nagyon is szívesen foglalkozott matematikával, Bernoulli közül többet is személyesen ismert. Illetve aki nem valamilyen specifikus tudományban és szaktudományban, hanem általánosságban akar tájékozódni, illetve bocsánat, még talán érdemes említést tenni a kisebb létszámot képviselő tudomány, természettudományos szakokról is, állattani, növényteni, ásvány, földtani és vegytani munkákról, amelyek valóban csekély létszámban találhatóak meg az alapító állományban, de ennek ellenére ki kell emelni, hogy mindegyik darab tudománytörténetileg jelentős külföldi, illetve magyar vonatkozású szerzőnek a műve. A magyar vonatkozású szerzőkből pedig kifejezetten teljesnek mondható a Telekiek állománya, miután a magyar szakirodalom beszerzésére a lehető legnagyobb mértékben törekedtek, illetve sok olyan szerző volt természettudományos szakokon belül is, akiknek a művét bizonyos financiálisan, illetve szaktanácsadással is elősegítették, tehát támogatóként, mecénásként is fölléptek a tudomány pártolásában, és ennek következtében számos könyvet a szerzőtől kaptak meg ajándékba. Akkor most térnék rá arra, hogy aki nem valamilyen specifikus szaktudomány iránt érdeklődött, annak különféle lexikonok, enciklopédiák álltak a rendelkezésre az általános tájékozódáshoz. Több száz kötetnyi enciklopédia szerepel a Telekiek könyvtárában, köztük például a francia enciklopédia, amely talán a leghíresebb munkahelytéren, de egyéb francia és német nyelvű kiadványuk is. Ennél részletesebb bemutatásra most időhiányában nincs lehetőség, de talán ennyi is elég annak érzékeltetéséhez, hogy milyen sokrétű és értékes gyűjteményről van most szó. Amit eddig általánosságban sejtettünk, azt most a Teleki könyvtár rekonstrukciója után részleteiben vizsgálva bizonyosan kijelenthetjük. Ha akadt az országban olyan könyvállomány, amely méltó volt rá, hogy a kibontakozó tudományosság szolgálatába álljon, akkor a Telekiek gyűjteménye kétségkívül ebbe a kategóriába tartozott. Köszönöm a figyelmet!
Vörös Marti Mihály, Gondolatok a könyvtárban című versét, Rukács Sándor
adjál. Hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy még nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Mi értelom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Mi értelom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény. Véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek, számok titkai. De akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vak koldusasszony szondráj méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősikor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rondja, könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Mente a könyvek által a világ elé ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok, annál borzasztóbb legyen. S a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sohajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az ellenismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi rongykereskedővel, ez únt fejek, s e megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mindegyütt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e néphez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják a dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok maga. Testvérem vannak, számos millió, én megvédem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, amiért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángítól hevültek. menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a földet és a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszappát szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivittük a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink porához. Köszönjük élet, áldomásidat. Ez jó mulatság. Férfi munka volt.
És a könyvtár alapításához kötődő könyvtártörténeti kutatások a ma megnyíló kiállítás mellett arra is lehetőséget teremtettek, hogy egy tanulmánykötetben közreadjuk az eddigi eredményeket. A 6 tanulmányt tartalmazó kötet a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának közleményei új sorozatának 40. köteteként jelenik meg. Az első tanulmány Kollár Zsuzsanna írása, társadalomtörténeti szempontból közelíti meg az akadémia alapítás kérdéskörét, valamint a Teleki család szerepét abban a folyamatban, amely a tudós társaság létrehozásához vezetett. Alapos és részletes elemzésével mutatja be, hogy emelkedett fel a Teleki család protestánsága a 17. századtól fogva az erdélyi nemességen belül, hogyan sikerült megerősíteni hatalmi pozícióit a magyar királyság területén való birtokszerzésével, és a hatalomszerzés hogyan függött össze a műveltség iránti igényel, a művelődés erős támogatásával, valamint a tudománypártolói, tudományszervezői tevékenységgel a család több generációján keresztül. Az uralkodó iránti lojalitás, a tudomány és a nemzeti nyelv iránti elkötelezettség elismerést és tekintélyt szerzett a családnak, amelynek legsikeresebb és legmagasabb posztokat betöltött tagja, kétség kívül az akadémiai elnöki tisztetbe töltött Teleki József lett. És ha végleges feleletet nem is kaphatunk, a tanulmány olvasásával mégis közelebb jutunk annak a kérdésnek a megválaszolásához, miért is éppen Teleki József lett az akadémia első és nagy megbecsülésnek örvendő elnöke. Szabó Ádám fiatal kutatói státuszban végezte kutatásait az alapító Teleki könyvtárról. E munka eredményeiről e kötetben két fontos tanulmány is szerepel. Az egyikben a Teleki család művelődés és a könyvek iránt fogékony tagjainak könyvgyűjtő tevékenységét mutatja be, leírva mindazt, amit a gyűjteményekről tudni lehet. Egyáltalán nem nagy vonalakban írja le, ahogy a szerző szerényen ígér a tanulmány bevezető bekezdésében. A könyvek iránti szeretetet már a 17. században Rufi címet szerző erdélyi kancellár Teleki Mihály apjáról is feljegyezték, maga a kancellár pedig már komoly anyagi ráfordítással bővítette könyvtárát, támogatta a könyvkiadást. A könyvgyűjtés a családi művelődést szolgálta, a gyermekek gondos nevelést, nevelését, iskoláztatása, peregrinációja szintén a családi tradíció része lett. Különösen érdekes a család számos nőtagjának könyvtárat létrehozó tevékenysége. Árva Bethlen Kata írói és könyvgyűjtő tevékenysége a legismertebb. A tanulmányban azonban érdekes új részleteket tudhatunk meg Vér Judit, Vaj Kata, Bethlen Zsuzsanna és Veselényi Mária könyvgyűjtéseiről is. A szerző lehetőség szerint ismerteti is a könyvtárakat, illetve könyvgyűjteményeket. Az adományozó Tereki József nagyapja, a koronaőr Tereki József, mindig bonyolult a sok Tereki között eligazodni, a koronaőr Tereki József érdeklődésének megfelelő szakkönyvtára gyűjtött, megalapozva a szervitatéri Tereki Palota könyvtárát. Ahogy hallottuk, fia Tereki László pedig már egy majdani tudós társaság minden szakterületére kiterjedő könyvtárát gyűjtötte. Ezt bővítette tovább a Manyiló kiállításon főszereplője Tereki József. Fontos lehet kiemelni, az akadémiának adományozott Tereki könyvtár több generáción át tudatosan gyűjtött könyvgyűjtemény, tehát inkább a család, mint sem egy tagjának érdemeként kell adományozására tekintenünk. A különböző Tereki generáció könyvtárainak számbavétele és az öröklődésük nyomon követése nagyon is hasznosnak bizonyult abban a munkában, amely az akadémiai könyvtár alapító állományának rekonstrukcióját jelentette. E hatalmas munkáról a Tereki gyűjtemény az Akadémia című tanulmány számol. Tereki József az akadémiai könyvtár alapítását bejelentő beszédében 30 000 kötet adományozásáról tesz említést. A hatalmas könyvmennyiség elhelyezésére nem volt mód, ezért csak 1844-ben szállították át a könyveket a szervitatéri palotából a Trotner Károlyi házba, és ott nyílt meg a könyvtár a nyilvánosság számára. Ennek állít emléket Vörös Marti Mihály imént hallott verse is. Jól ismert, hogy a családi könyvtárnak külön könyvjegyzéke vagy katalógusa nem volt, és a könyveket csak részben pecsételték a Tereki pecséttel, hogy megjelöljék a Terekiek adományaként. Számos intézkedés rontotta a megkülönböztethetőséget, végül a Tereki család jóváhagyta a Tereki könyveknek a teljes állományba való beolvasztását. Mindezek ismeretében komoly elismerést érdemel az a nyomozó, oknyomozói kvalitásokat is igénylő munka, amelyel Szabó Ádámnak sikerült megoldania egy teljesen lehetetlennek tűnő vállalkozást. Sikerült körülbelül 85-90%-ban feltárnia az eredeti Tereki állományt, így ma már jóval több konkrét tudással és jóval kevesebb feltételezéssel beszélhetünk alapító könyvállományokról. Igaz, ehhez kézbe kellett vennie a különböző raktárak több 10 000 könyvét is. Munkájához ezután is gratulálunk. Annak ellenére, hogy Tereki József apja, Tereki László egy általános tudományos könyvtár kialakítására törekedett, amely jó alapot nyújtott egy tudományos társaság munkájához, a kor szokásainak megfelelően a Tereki könyvtárban kisebb arányban voltak találhatók természettudományos művek. A kötetben a természettudományi disziplinák közül a kémiát, azaz a korabeli szóhasználattal vettant mutatja be Salai Ágnes és Szabó Ádám tanulmány. A szerzőpáros bizonyítja, hogy a könyvtár jeles szerzők nagy hatású műveit tartalmazza, biztosítva a legújabb eredmények ismertetését a kutatók számára, és nemzetközi rangú szerzők mellett igyekeztek beszerezni a magyarországi kémiai kutatások eredményeit is. Tereki József elnökségének legdrámaibb időszaka az 1848. március 15-i forradalomtól a szabadságharc bukásáig tartó másfél év. Az intézmény ebben az időszakban is próbálta folytatni munkáját, de erről kevés információ áll rendelkezésünkre, hiszen az akadémiai értesítő, amely nyomtatásban szokta közölni az ülések jegyzőkönyveit, 1848. április 1-től felfüggesztette tevékenységét. Ezért is hiánykolt Lómázi Béla gazdagon jegyzetelt forrás közlése, az akadémia heti üléseinek eddig csak kéziratban felelhető jegyzőkönyveit adja közre, 1848. március 20-a és 1849. július 2-a közötti időszakban. A kötet záró tanulmánya bemutatja a Tereki könyvtárhoz hasonló nagyságrendű másik könyvadományt, a Batthyányiak könyvtárát, majd a rendelkezésre álló adatok alapján összehasonlítja a két arisztokrata gyűjteményt. A Rohonczi kastélyból a Trotner Károlyi házba szállított, szintén 30 000-re becsült könyvállomány, hasonlóan a másikhoz, a Batthyányi család több generációja művelt és könyvszerető képviselőinek gyűjteménye, de a könyvek állapota és rendezetlensége miatt a pótársak inkább kritikával illették ezt az adományt. Hussein Szabolcs tanulmányával kiderül, hogy volt létjogosultsága a kritikának, hiszen a különböző családi kastélyokból a rohoncivárba hordott könyvek nem alkottak olyan szisztematikus, tematikailag és nagyság szerint rendezett gyűjteményt, mint amilyen a tereki könyvtár volt. A könyvek többsége feltűnően elhanyagolt állapotban került az akadémiához, és tematikailag nagy arányban voltak köztük a birtok igazgatásához és a gazdaság művelődéséhez hasznos munkák. Inkább egyfajta könyvraktár volt rohanzom, és a család ezt adományozta a Tudós Társaságnak. Valamint a sokkal értékesebb, ám kisebb, mint egy 2660 kötetet kitevő kisbéri Batthyány könyvtárat. A tanulmány az újabb kutatási eredmények alapján megkísérli összehasonlítani a két nagy könyvadományt tematikai szempontból, és következtetéseket von le a két család érdeklődésére. A tanulmánykötetet egyelőre PDF formátumban tudjuk elérni, a nyomtatott változat pedig majd néhány héten belül lesz kézbe vehető. Kérem, olvassák érdeklődéssel. Köszönöm szépen! Most pedig a Muzika Historika Együttes fog zenélni. Kérem, fáradjanak ide!
Kedves kollégák, kedves egybegyűltek, nagy szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. A mai minikoncert két egységből fog állni. Az a közös bennük, hogy tulajdonképpen Teleki József világát idézik. Az egyik, az első fele az a saját korát. Két reformkori énekelt vers hangzik el. E falak közt azért is jogosan, mert mind a kettő szerepel Arany János élete alkonyán, összeírt dalgyűjteményében 1874-ben maga kottázta le mind a kettő, sőt az elsőnek a zeneszerzője is ő volt, tehát ebben kuriózum, de nem 1874-ben, hanem a 30-as években írta. Bajza József a Bajnok nője című éneke, a énekelt vers, ami az Aurórában jelent meg, utána pedig szintén aranygyűjteményéből, de nem a saját szerzésű dallamával, hanem egy korabeli közkeletű, olasz eredetű dallammal, Kölcsei Ferenc Zrínyi dal. Tehát az 1830-as évek két közismert magyar énekverse.
Hősfiat, ha élek, melynek Árpád vére, küzelemmel csorga szent földére, s mely nevére űr szerelmed gyújt, mely nevére űr szerelmed gyújt. Messze kémé, újdosó magzatja, még kalipszó keblén is siratja, s part feléje búsan vágy vagy újt, part feléje búsan vágy vagy újt. Itt valahon, ah, nem mint a régi pusztaságban, hullnak el vidéki, többé nem győzelmek honja már. Többé nem győzel, majd mondja már. Elhamvadt a magzat hőszerelme, nincs magasra vívó szenvedelme, jégkebelben fásult szíved zár. Jégkebelben fásult szíved zár. Hol van a bérc és a vár fölette, szondi bejnek sáncait védlette, tékozol a hívvel életét, tékozol a hívvel életét. Honnan a hír felszállt arculatja, lángsugárit távol ragyogtatja, s fényt a késő századokra vét, fényt a késő századokra vét. Itt van a bérc, s hulladék fölette, mely a hőst és hírét eltemette, hús felettség hamván s néma hant, hús felettség hamván s néma hant. Völgyben ül a gyávakor, s határa szép köréből hűses hős lakára, szédelek, ha néha felpillant, szédelek, ha néha felpillant. És hol a nép, mely pályát iszadni, s iszadás közt hősi bért aratni, őszatyáknak nyomdokint tanult, őszatyáknak nyomdokint tanult. Szenvedett bárs, bajról bajra hága, hervadatlan volt szép ifjúsága, a jelenben volt, s jövő virult. A jelenben volt, s jövő virult. Vándorálj meg, korcs volt anyja vére, másfaj állott, aki hunyt helyére, gyönge fővel romlott szívtelen. Gyönge fővel romlott szívtelen. A dicső nép, mely tanult izzadni, s izzadás közt hősi vért aratni, névben él csak többé nincs jelen. Névben él csak többé nincs jelen.
Volt idegebb, úgyhogy lassan állunk át a melegre. A második blokkocskánk pedig azt a kort idézi, amely oly kedves volt Teleki Józsefnek, hogy kötet sorozatot szentelt neki, a Hunyadiak korát, amelyből ez az illúzió vesztő félben lévő reformkor is sokat merített, nem csak a könyvtár alapító Mátyásra, hanem a győzelmes Hunyadi Jánosra is gondolva. Először két táncdallam, a La Spagna téma, ez a 15. század legnagyobb slágered, most csak így a dallam csontvázát hallhatjuk, utána egy amorózó olasz tánc dallam, hogy valami egész picit vidámabb is legyen. Utána Janus Pannonius két epigrammája hangzik el, Hunyadis János sírverse, és az a allegorikus vers, amikor a Mátyás királyá választását a címerállat, a holló is ünnepli, utána pedig a Turóci krónikában fennmaradt szaffikus óda alatt, egy humanista óda, néhány versszaka hangzik el, amelyben Olmütz város polgárai ünneplik a frissen érkező megszálló Mátyás király. A sorozat legvégén pedig Csehföldön maradva egy nagyon fontos cseh kódexből, a Franus Cancionaléból, ez egy cseh ferences gyűjtemény, következik majd néhány rövid adventi ének, szintén a Mátyás korból, 15. század utolsó harmadában jegyezték fel, van köztük több szólamú és egy szólamú is. Ugyanezt a stílust kell elképzeljük a magyarországi templomokban. Néhány hangjegyes emlék is utal rá, hogy énekeltek ilyesmit, vannak változatos szövegek és dalok. Tehát először táncok, utána humanista ódák és a végén adventi ének. Bástyája török hadmenny köve, János álmodik itt, ha ugyan fedheti sírröget őt. Mert ahogyan Belgrádnál győzött volt a pogányon, lett a halálon is út, s látta meg élve a menny. Hős kapitóliumot koszorús diadal menet élén, sok hős járta be, égbe csak ez maga száll.
Pannonimus turborum terrori arvis, sigva Ioannis partegeri turmum, sed subpedralum mundis superavit hostem.
Magyarország trónján a holló megpillantja Mátyást, örvend, s így károg az ősi madár. Én, akit atyának lobogói vittek a harcba, átadnám örömest már a helyem. S ha talán én lehetek Mátyás zászlója s címerejéke, több lesz mindennél, és becsesebb ez a kegy.
Potens regno et tit.